Negyedik fejezet. Szent Johanna űrtemplomos mélyűri cirkáló. A szent miséig, amit a sikeres tárgyalások záró akkordjaként tartottak, mindössze 15 perc volt hátra. A fehér köpenyes lovagok és a barkóciak zászlós hajójáról érkezett hívők már elfoglalták helyéket az elektronfáklyákkal megvilágított templom hajóban. A Szent Johanna legszebb termében, melynek méretei a Svármi Dominikánus kolostor belső udvarával vetekedtek. Rogerius résre nyitotta az ajtót és kikukucskált. A padsorok zsúfolásig megteltek. A teljes barkóci család képviseltette magát, ott ültek a legelső sorban, mellettük a vezető lovagok foglaltak helyet. Viszont egyetlen opposz tagot sem lehetett látni, ami egy pillanatig sem lepte meg a férfit, abból, hogy Stenonis és válogatott csapata a barkóciaknak dolgozik, még nem következik az, őshitű táltosoknak a katolicizmus iránti szimpátiája. Az oposzt, sikeres megállapodástól függetlenül, 1000 pszichoszonda ereje sem tudta volna misére hajtani. Rogerius csak annyit ért el a leskelődéssel, hogy majd szétrobbant a féltékenységtől. A jóképű Ármán lovag emesével összehajolva sugdolozott, és a magyar lány bűbáj mosolyjal az arcán, okossakat bólogatva hallgatta a lovag bókjait. Mert azok biztosan bókok, mi mások lehetnének, állapította meg magába Rogerius, aki egy határozott ajtó becsukással gyorsan kirekesztette életéből a nyomasztó látványt, s a légy ott alá festéséül szolgáló orgona muzsikát, ami a mennyezetre holografált térhatású fal freskóból áradt. Milyen mosolygós és vidám ez az emese, töprengett magába Rogerius. Lehet, hogy semmi sem igaz az öngyilkossági kísérletéről? Létai közben felöltötte magára a mise ruhát, és az asztal fölött kéklő holóképernyőn átfutotta a szent beszéde szövegét, amit szinte kutyafuttában írt ágyzsilipelés közben. Itt-ott belejavított. Jó lesz. Milyen nyelven fogunk misézni, eminenciás uram? Kérdezte Rogerius.
Az áldozati részt franciául mondjuk, illik a lovagok miatt. A szent beszédet pedig 27. századi új magyar nyelven, pukkadjanak meg rosforrék, ha nincs náluk fordítógép. A barkócők is nyugodtan megpukkadhatnak, szerintem nem fogják érteni az új magyart.
Rogerius hümmögött egy keveset, aztán ő is beöltözött. Egy fa intarziás oldalajtón bejöttek a templomos lovak papok, s a minisztráns fiúk. Egy francia nyelven megtartott rövid eligazítás után, amit Létai tartott, a csoport bevonult az oltárhoz. Mindenki felállt a templomban, és kezdetét vette a szertartás.
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu et Père et la communion de l'Esprit Saint soient du jour avec vous.
Fordítás, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Anya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kántálta az esztergomi érsek.
Et avec votre spirit.
És a te lelkeddel. Válaszolták a hívők, ebben az űrtemplomosok jártak az élen, a magyaroknak csak a szája mozgott. Ebből botrány lesz, állapította meg magában Rogerius, és jó előre félt bűnbánati imáitól. Arra vajon miképpen reagál Barkóczi és a jelenlévő magyar urak, akiknek a dű már így is pulyka vörösre színezte az arcát. Az esztergomi érsek személyes bosszúja az elrablása miatt, sejtette, hogy a barkóciak adtak rá parancsot, elevenébe talált, s a java még csak ezután következik.
Préparons, nous,
mondta szép nyugodt a Létai.
À la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs.
Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Csönd támadt, mindenki lehajtotta a fejét, és lelkiismeret vizsgálatot tartott. Rogerius örült, hogy ezekben a pillanatokban kerülheti a magyarok pillantását.
Je confesse à Dieu tout puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et à commission.
Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Kantálták a bűnbánati imát rosforrék Létaival együtt, és a koronakutató homlokára kiült a hideg veríték. Ebből tényleg botrány lesz.
A vadász támogatásunk mellett az űrtemplomosok fogják megtámadni a kalózállomást. Ha átjutunk a pajzsvonalon, két néma csoport fog behatolni és elfogják a banditákat. Biztosításnak ott lesznek a barkóci székely rohom gárdistái és a lovagok. Szerintem az egész akció cirka 30 percet vesz igénybe, minden azon múlik, hogy vadászaink milyen hatékonysággal rombolják le az űrállomás energiapajzsait, mondta az állát simogatva az opposz vezetője.
Stanonis egy biliárdasztal körül sétálgatott a székely Dózsa Györgyhöz kapcsolódó opposz vezérhajó a szép mezőszárnya fedélzetén. Telepatikus úton mozgatta a golyókat, esze ágában nem volt használni a dákot. Összecsattantak és szétgurultak a golyók. Stanonis megállt és kisé félre fordított fejjel nézte az állást, ami meglehetősen bonyolultnak mutatkozott. Túl erősen gondolt arra, hogy a fehér golyó koccanjon a sárgával.
Akkor mire várunk, nagymester? Kérdezte Deme. Én Barkóczi parancsára, nagyúr pedig a Burkusra, aki hamarosan megérkezik. Emese nagy bánatára, kuncogott a mágus.
Deme sokáig hallgatott, ő is az állást tanulmányozta. Váratlanul szegezte Stanonisnak a kérdést.
Mesterem, komolyan hisz abban, hogy nyomra bukkanhatunk a kalózállomáson? Hát ezt ki tudja. Nem létezik olyan logikai lánc, ami elvezetheti a kutatót a magyar szent koronáig. Úgy vélem, klasszikus módszerekkel lehetetlenség a nyomára bukkanni. Ebből adódóan az egyén intuíciója, jelen esetben Rogeriusé, sokkal többet ér, mint bármilyen tudományos alapokon álló racionális levezetés. A szakrális tárgyak kereséséhez nem hagyományos nyomozati munka szükségeltetik, hanem ráérzés. Például a kokáért soha senki nem fogja megtalálni az Excaliburt, ha Angliában lát neki a keresésnek, mint ahogy Arthur lovagjai sem iránytűvel a kezükben indultak a Grál nyomába, hanem tiszta szívvel. E kettő nem ugyanaz. Lehet, hogy Rogerius ráérzett valamire, de az sem lehetetlen, hogy Shaw lesz az, aki a helyes úton indul el. Ezt még mi sem tudhatjuk előre. Ezért várakoztatom Kolozsvárit. Ő most nem bérgyilkost alakít, hanem kémet. Ennek a munkának is megvan a maga szépsége. Na, látom, nagyon bízik a tanítványban. Jól látod? Na de ha Shaw eljut a Pannonra, akkor a fehér táltosok könnyen felismerhetik a nő testében lakozó idegen entitást. Ez nagyon kockázatos. Mi lesz, ha Shaw elmegy a dejél ősi klánhoz, és Kolozsvári ott összefut Marilynnel? Tudom, egy ősrégi hasonlattal élve, ez bizony benne van a pakliban. De ő majd kivágja magát a bajból, meglásd.
Stanonis nem véletlenül bízott Kolozsváriban. Ott a biliárdasztal mellett állva felidézte magában azt az évekkel ezelőtti éjszakát, amikor a legtehetségesebbnek kikiáltott tanítvány a legutolsó vizsgáján vett részt az opposz titkos vezetőség előtt. Szélvihar dúlt azon a pannoni éjszakán, az elemek csapásai alatt fájdalmasan recsegtek, ropogtak az öreg erdő tölgyfái, s a tábortüzek vadul dobogó, hosszan elnyúló lángnyelvei misztikus fénybe öltöztették azt a tisztást, ahol a végső próbatétel megszemlélésére gyűltek össze a fekete köpenyes, csuklyás alakok. A kör közepén álló, alig 20 esztendős kolozsvári végtelenül magányosnak érezte magát ezekben a pillanatokban. Habár minden eddigi kérdésre jól felelt, minden korábbi próbafeladatot hiba nélkül megoldott, nem tudott örülni a rész sikereknek, lelkét rettegés járta át arra gondolatra, hogy hátra van még a legnagyobb próbatétel, maga Lauder Stanonis. Csak most következik a nagymester mindent eldöntő utolsó kérdése, amin a siker kapujában számtalanul szoktak elbukni a jelöltek. Stanonis herceg nevű éj fekete lova hátán ülve, bal kezében fákját tartva ügetett be a körbe, Kolozsvári féltértre ereszkedett a sötét alak előtt.
Hogyan kell varázsolni?
Kérdezte Kolozsváritól Stanonis, és érzelemtől mentes arccal nézett le lova nyergéből a fejét bűnbánóan lehajtó fiatal tanítványra.
Egy mondatban válaszolj!
Zúgolódni kezdtek a körben álló opposz táltosok, többen jó előre tudni vélték, hogy a fiatal táltos elbukott az utolsó kérdésen, amire képtelenség egyszerű választ adni. Ez minden idők egyik legnehezebb kérdésének tűnt, kés csoda lesz, ha Kolozsvári egyáltalán megkísérli a megválaszolását. A fiatal opposz jelölt a nagymesterre emelte a tekintetét, és sokak nagy döbbenetére gúnyosan elmosődött. Talán tisztában lehetett az elkerülhetetlen kudarcával, és végső elkeseredésében eluralkodott rajta a cinizmus. De mégsem. Ami a következő pillanatban elhangzott, abból legenda lett.
Az egér jobboldali billentyűjével kell kattintgatni.
Válaszolta meg egyetlen jól sikerült mondattal a kérdések kérdését a fiatal férfi. Ez a varázslás lényege, Stanonis nagymester. Stanonis kivételével senki nem értette a választ.
He? E micsoda mély értelmű titokzatos válasz? Micsoda magas filozófia? Ha! És mekkora tehetség?
Bologattak a legidősebb fekete táltosok, és többnek közülük könyvbe lábadt a szeme. Stanonis elismerő bólintással jutalmazta Kolozsvárit, és kimondta, mire a fiatal férfi a leginkább vágyott.
Szkíta! Emlékezz utad kezdetére!
Ezzel a mondattal avatódtak az oposzmágusok.
Igen, megbízok benne, nézett Demére Stanonis. Ő közülünk a legjobb.
Persze csak utánam.
Tette hozzá szemhúnyásnyi idő múltával, aztán pattintott az ujjával, és a zöld poszton minden golyó beleszaladt a lyukba. Készítsétek elő az idézőtermet, kapcsolatba lépek a szép asszonnyal. Rogerius mindez idáig azt hitte, hogy tűrhetően érti és beszéli a magyar nyelvet, de létai szent beszéde alatt rá kellett döbbennie, hogy van még bőven mit tanulnia. Ugyanis az esztergomi érsek ígéretéhez híven azt a magyar nyelvet beszélte, melyre áldását adta a Magyar Tudományos Akadémia. A magyar helyesírás szabályai címe rendszeresen megjelenő szószedet 487 kiadásában, ebből az utolsó 24 kiadás változatlan utánnyomat volt. Ha a barkóciak azt gondolták, hogy a szertartás francia nyelvű felvezetése után már nem érheti őket meglepetés, akkor nagyon tévedtek. Tudni illik, a bíboros azzal a magyar nyelvvel szembesítette őket, amit Európa bizonyos területein, Erdélytől nyugatra, a 27. században általában beszéltek. Egyes elemzők szerint e sajátos korcsosulás a 20. század utolsó évtizedében kezdődött, és nem létezett olyan nyelvész, se földön, se égen, aki látta volna a folyamat végét.
Igaza van poétnek, amikor vrájt, hogy az én akarásom nem bolondság, hanem tövig kalászos táblája a ti bennetek, még csak csírázó búzaszemeknek.
Jegyzett József Attila, tanítások részlet. Hadarta létai.
Emlékezzetek, Jinzis! Amikor Volking a Jeruzsálem felé vezető road, akkor az egyik tanítvány question, hogy my lord, bemész-e Jew City? Jesus speak simán. És bement, mert volt néki fejt. Mert Jesus, király!
Zoltán odahajolt az apjához.
Én nem tudom, hogy sírjak-e, vagy nevessek.
Nem vagy ezzel egyedül, fiam, morogta vissza a bán.
De nem mindenkit bosszantott az új magyar nyelvezet. A misén részt vett egy olyan ember is, akinek kisebb gondja is nagyobb volt annál, hogy a földön manapság milyen nyakatekert módon beszélik, csűrik, csavarják és rontják a szép magyar nyelvet. Elmerült gondolataiban jobb hián azt sem hallotta, mit beszél az esztergomi érsek. Ezt az embert Barkóczi emesének hívták. Miközben létai tovább prédikált a full megváltásról, a lányban megérlelődött a végső elhatározás. Fedélzeti idő szerint ma éjjel le kell hullania annak az arcnak, amit napok óta egy görög sors tragédia maszkjaként hord, és apjától, nővérétől, bátyjától, valamint Ármán lovaktól kezdve mindenkit sikeresen megtéveszt vele. Emese közvetlenül a mise előtt kapta meg az anyja üzenetét, ami így szólt: ma éjjel meg kell próbálnod, lányom. Burkus holnap kilép a mélyűrből. Igen, ma éjjel meg fogja próbálni. Ó, de semmi hitetlenkedés. Mi az, hogy megpróbálja? Megcsinálja. Sikerülni fog, és kész. Még ma éjszaka, hatörik, ha szakad. Székely őrség ide vagy oda, elszökik a csillagrombolóról, és jaj lesz annak, aki megpróbál az útjába állni, mert annak bizony annyi lesz. Arra eszmélt, hogy Réka megböki a könyökével.
Téged meg mi lelt? Alszol?
Emese felkapta a fejét.
A szent mise véget ért. Menjetek békével,
mondta érthető nyelven az esztergomi érsek.
Istennek legyen hála, hallotta a saját hangját Emese.
Igen, ma éjjel. A székely Dózsa György fedélzeti ideje szerint este 10-kor az esztergomi érseknek elfogyott a cigarettája.
Ez maga az apokalipszis,
mérgelődött létai, és kiforgatta a zakója zsebeit, de egy árvaszálat sem talált.
Most mi lesz? Én cigaretta nélkül egyszerűen működésképtelen vagyok,
tárta szét karját a főpap.
Nincs valami megoldás?
Hát nem kérte minenciád a lovagoktól? Kérdezte sajnálkozva Rogerius.
Ó, dehogy nem. Egy egész dobozzal.
Na, és hol van?
Már elszívtam.
Rogerius szinkronban rázta a fejét az asztal végénél ülő rovással.
Hát akkor nincs mit tenni.
Létai reménykedve nézett rovásra, aki sóhajtva becsukta azt a könyvet, amit éppen tanulmányozott, és nagy kinkeservesen felállt.
A barkóciak nem szeretik a dohányos embereket itt, legfeljebb a reaktoroknál dolgozók szívnak. Azok is útjonban.
Aki a reaktoroknál dolgozik, az általában szív, bologatott Rogerius. Ezen mindhárman jót derültek. Létai körbe udvarolt a rovást.
Sétáljunk egyet a TAD szektor felé, fiam, közben elbeszélgetünk erről arról, na?
Tisztában van a bíboros úr azzal, hogy hajnal kettőig nem érünk vissza, ha most elindulunk a reaktorokhoz? Nyögte az írnok, aki már is megbánta, hogy segíteni akart.
Hát azért induljunk el most, nehogy fél háromig tartson!
Létai megáldott a rovást. Így esett, hogy Rogerius egyedül maradt, és később ez a pár órányi magány lett üdvössége alapja. Miután rovás és a bíboros távoztak, előhalászta valahonnan a Magyar Szent Koronát bemutató térhatású felvétel programjait, a kazettát betöltötte a készülékbe, és úgy, ahogy volt, cipőstől ruhástól végignyúlt az ágyon. A távirányítóval a görög koronarészt bemutató szakaszhoz tekert és elindította a felvételt. A szoba légterében gyorsan felépült az abroncs keresztmetszeti ábrája, és a lágy női hang betöltötte a helyiséget.
A görög koronarész alakjai ugyancsak a középkor vallásos világába vezetnek minket, duruzsolta a program. Magyarország szent koronájának alsó része további két részből áll. Magából a fejet illető szabálytalan gyűrű alakban meghajtott pántból, a tulajdonképpeni abroncsból és az annak tetején előlátható pártából, amelyben fültől fülig jobbról-balról háromszög alakú és félköríves oromzatok váltakoznak, szám szerint 9 darab. Mindegyik oromzat csúcsán egy-egy színes, vörös, fehér és kék drágakő ül. A párta közepén Krisztus trónon ülő alakját látni, feje két oldalán görögbetűs monogramjával, valamint tőle jobbra és balra egy-egy életfával. Krisztus bal kezében könyvet tart, jobbját két felemelt ujjával tartja maga előtt. A pantokrátor képet tartó oromzat magassága 47 mm, szélessége 55 mm.
Rogerius tovább pörgette a felvételt.
A párta Krisztus képétől jobbra és balra található oromzatok mintázatai zöldes fényűek és olyan zománcozási eljárással készültek, amely a világosság felé fordítva az üveghez hasonlóan átlátszóvá teszi őket, ezeket a zománc lemezeket hívjuk translucid zománcoknak. Ez a fény átsugárzás azért lehetséges, mert mezőik nem fémlemezre kerültek, hanem a rekesz falakat úgynevezett Mária üvegre rakták ki, majd beolvasztás után azt a felületet lecsiszolták. Ez a zománcozási technika egyedülállóvá teszi a...
Rogerius megint a távirányítót használta.
Az abroncs tartozékát képezi még 9 lánc vagy csüngő, amit a szakirodalom pendéliumoknak nevez. Mindegyik csüngő végén egy-egy háromköves foglalatcsoport található. Ezekből a csüngőkből 4-4 függ a koronát hordozó füleinél, és egy hátul a tarkónál. A 9 csüngőben most vöröses színű kövek láthatóak, minden bizonyal gránátok, amelyek későbbi pótlásokként kerültek a helyükre. Révai Péter, Túróc megye fő ispánja, egyben koronaőr, 1613-ban kiadott a koronáról szóló könyvében a következőket írja. A fül természet szerinti helyéről két oldalt drága látos, fehéren csillogó égkövek lógnak a fűre, mint egy függelékként, melyek a szent fő könnyű mozdulatára kölcsönös összhangban ütődnek egymáshoz, hogy a két fület figyelmeztessék az isteni és emberi igazság meghallására. Nem tudjuk pontosan, miért éppen 9 csüngő található az abroncson.
Rogerius tekert.
De hogy nem tudjuk, kiáltotta a távirányítóval adonászó ex-dominikánus. Azért van 9 csüngő a koronán, és azért áll pontosan 9 oromzatból a párta, mert ez a szám a Magyarország által bekebelezett országokat és tartományokat jelenti. Dalmácia, Horvátország, Szlavónia, Szerbia, Bosznia, Holics, Ladoméria, Bulgária és a Kunok országa. Ez éppen 9. Pedig erről is írt Révai, csak azt nem értem, hogy erről a tényről vajon miért kell hallgatni.
A koronát bemutató programot 250 évvel ezelőtt írta egy magyar művészettörténész. Rogerius egyszerűen nem tudta felfogni, hogy a szerző miért lúgozta ki a misztikumot az ismertetőből. Pedig milyen izgalmas kérdés. Valóban az volt. De ezen az éjszakán ennél sokkal izgalmasabb kérdések is megfogalmazottak a Székely Dózsa György csillagromboló fedélzetén. Például hogyan lehetséges egy szál lézerpisztoly segítségével megkaparintani egy Klipper reaktoros stratégiai bombázót, amit kiónozott opposz fényhíjászok őriznek. Emesét ez a kérdés foglalkoztatta leginkább.